Imádkozzunk. Mennyi atyánk, szented meg az ünnepet, ami számunkra, hogy valóban a fény megérkezése legyen a lelki világosságnak, a veled való találkozásnak. Add meg, hogy a te jó akaratod megérkezzen mi hozzánk, és valóban átélhessük a veled való élő kapcsolatot. Add meg testvéri közösségünket, emberi kapcsolatainkat, és szenteld meg ezt az ünnepet, add, hogy lélekben mi is megszenteljük azt, és megtegyük, elengedjük azt, amit már nem kell vinni és cipelni, és megragadjuk azt, amit viszont fel kell ismernünk, amiben engednünk, jó, hogyha engedünk a te akaratodnak. Kérjük tehát, hogy vezess bennünket bölcsességeddel, és újítsd meg az életünket. Amen. Lukács evangéliumából olvasom az első fejezetből Isten igéjét. Keresztelő János születésének ígérete. Herodesnek Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abia csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokassága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Az elmúlt alkalommal beszéltünk Dávid és Saul kapcsolatáról, és a kiválasztottságról, az elvettetésről. Most ugye adventi időszakban vagyunk, bár itt van már a karácsony nagyon a kertek alatt, advent időszakának is vége következik. Most ugye a várakozással kapcsolatban, és az ígérettel és a kiválasztással kapcsolatban Zakariás személyét választottam a mai Bibliaóra témájául. Keresztelő János és Jézus Krisztus eljövetele az egyfajta szinkronban történik, mert ugye Jézus Krisztust is megígéri, ugye Máriának az angyal, hogy meg fog születni, ugyanúgy megígéri Zakariás számára is az angyal, hogy meg fog születni keresztelő János. Az ő életútjuk párhuzamosan halad, és egymásnak van megfeleltetve, mivel Zakariás képviseli a prófétai rendet, a prófétákat, ő az utolsó ugye az ószövetségi proféták közül, ő az utolsó proféta, aki útkészítője ugye Jézusnak, a messiásnak, és mindkettőjük születése, életvonala, egymással való találkozásuk Istentől elrendelt, tehát nem véletlenszerű, és ebben is láthatjuk azt, hogy milyen csodálatosan összeillik az Isten kiválasztása, egymáshoz illik, tehát akiket ő kiválaszt magának, azokat egymás mellé is tudja rendelni, és azokat, akiket kiválaszt magának, összegyűjti, egymás mellé helyezi őket, és az ő tervét ez alapján hajtja végre. És így láthatjuk ezt a kiválasztást ebben az esetben is, hogy Zakariás hogyan érti ezt meg, és hogyan kapja meg ezt az üzenetet. Ugye itt arról van szó, hogy Zakariás az Ároni ágban, mint pap szerepel, és arról van szó, hogy ő bizonyos rendszerint éppen az Isten tiszteleten, ugye ő hagyja végre a füstöláldozat bemutatását, és ráesik a sorsvetés. Tehát itt nem arról van szó, hogy éppen, nem tudom, Zakariás elhatározta, hogy most ő a templomba szeretne menni, hanem van egy adott rend, ami alapján őket beosztották, hogy mikor végeznek szolgálatot, és amennyire én utána néztem, ő ugye az Abia rend, az a 8. rend volt az Ároni papi családi vonalon belül, és hogy évente 2-szer egy hétig szolgált a templomban. Tehát ez körülbelül azt az időszakot jelentette, amikor ráesett a szolgálat ideje, ez évente 2-szer történt, és akkor egy hétig volt ő, aki szolgált a templomban. És ugye amikor ráesett ez a választás, akkor ő ott a füstölőoltár körül végezte a szolgálatot az Úr templomában. Ugye többször láthatjuk az Ószövetségben, hogy megjelent, többször jelent meg angyali követ, füstölő oltár, tehát ez a füstölés az Istennek való áldozat bemutatása, és az, hogy megjelenik akkor egy angyal, ez azért mondhatjuk azt, hogy nem szokványos. De előfordult az ószövetségi történetekben, hogy megjelent angyal. Nem feltétlenül kötött az angyalnak a megjelenése az oltárhoz, és ahhoz, hogy valakinek füstölögtetni kell. De itt ugye ebben az esetben az Istennel való élő kapcsolatnak a szimbóluma az, hogy éppen a pap az oltári szolgálatot végzi, amikor megjelenik az ő számára az angyal. Ez egy hitelesítés is, hogy akkor, amikor ő az Isten előtti szolgálatot végzi, azzal egy időben és azon a helyen jelenik meg neki az angyal, tehát minden kétséget kizárólag, nem egy olyan környezetbe szólítja meg Isten Zakariást, amikor éppen a hétköznapi dolgát végzi, hanem akkor, amikor az Istennek szentelt feladatát hajtja végre, akkor jelenik meg neki az angyal, és akkor mondja el az ő számára az üzenetet. Tehát ez egyrésztről, azt hiszem, hogyha már így most belegondolunk a Zakariás életének az eseményében, ez neki egy életre szóló megerősítés volt az ő papi szolgálatát illetően. Hát mi az a legnagyobb dicséret, vagy igazolás Isten részéről, hogyha miközben végzi valaki a papi szolgálatát, megjelenik egy angyal egy üzenettel. És az ő számára pedig egy fontos üzenettel jelent meg, hogy ugye gyermeke fog születni, egy régi probléma, egy régi kudarc, vagy egy megoldatlan kérdés volt ez Zakariás családja életében, hogy neki nem lehetett gyermeke. És már ugye a kor is előre haladt, és már valószínűleg le is mondtak erről, de nem tudjuk, hogy hány imádságot mondtak el azért, hányszor végezte talán úgy Zakariás a templomi szolgálatot is, hogy ott volt a szívében, a fejében, a gondolataiban ez, hogy az Isten előtt hordozta ezt a kérését, kívánságát, és most pedig az Isten pont azon a helyen, ahol talán ő olyan sokat imádkozott is, azon a helyen ad neki választ. Na most ezt csak azért mondom, hogy amikor mi is bemegyünk az Isten templomába, és ott vagyunk, ugye, annak is van egy rendje a mi életünkben, és van egy ideje, amikor megjelenünk, és akkor jövünk a mi dolgainkkal, akkor az Istennek vannak eszközei, kijelentései, amit adhat nekünk. Most nem azt mondom, hogy megjelenik egy angyal előttünk, és mindjárt meglátjuk, de ad az Isten nekünk gondolatokat. Ugye, ad az Isten nekünk belső útmutatásokat, ad igét, amit hallunk és hirdetnek nekünk. Az elvisz bennünket valahova a saját életünkbe, és kapunk megerősítéseket. Ezekre jó ráállni, és ennek a feszültségét hozza be ez a történet, hogy ugye hiába jelenik meg egy angyal, hát annyira egyértelmű. Ugye nem arról van szó, hogy Zakariásnak jött egy gondolat, miközben ő a füstöláldozatot bemutatta, hogy az Isten most meg fogja őt áldani, és gyermeke fog születni. Mert ez is egy lehetséges út lenne. kapok egy belső gondolatot, egy érzést, egy üzenetet, miközben én végzem ugye a szolgálatomat, hogy az Isten meghallgatott engem, és gyermekem fog születni. Az Isten nem ezt választotta, ezt is választhatta, hanem konkrétan meg is erősíti, tehát megjelenik az angyal. De ugye azt látjuk, hogy Zakariás nem hiszi ezt el. Nem hiszi el, és bizonytalanság van benne ennek ellenére, hogy egy angyal jelenik meg. Tehát ott van a reménység ellenére az, hogy ő reménykedett. Mégis amikor megkapja ugye a választ, akkor ott van a félelem benne, hogy csak ugyan, és igaz ez, amit most ugye az angyal elmond neki. És ott van az az emberi tapasztalat, hogy a hit mögött mindig valahol ott van a kételkedés bennünk. A hit mellett ott van az emberben a kételkedés, a félelem, az, hogy csak ugyan valóban megtörténhet ez velünk, és valóban az Isten el tudja végezni azt, amit ígér, megígér a mi számunkra. Tehát ezt láthatjuk a Zakariás jellemében, ezeket a lépcsőket, ezeket éli meg, de hát azért nem lehet őt kárhoztatni. Nem lehet őt kárhoztatni, mert az idáig vezető úton elég sokáig abban a gondolatban és abban a tapasztalatban volt, hogy ez lehetetlen. Ugye amikor az Isten valami újat kezd az életünkben, akkor ő tudja azt, hogy a mi reagálásunk sokszor ez, hogy nyilvánvaló jelek megtörténnek, és mégis mi maradunk a régi hozzáállásunkba. Tehát szól az Isten, jeleket ad nekünk, hív bennünket egy új dologra, de mégis sokszor az ember megmarad a régi hozzáállásába. Hallja, megérti, de mégsem érti igazán, mégsem tud ráállni arra, amit az Isten akar vele tenni. De ebbe a történetben az a kegyelem, hogy ha így is van, az Isten akkor is végrehajtja az életünkben az ő szándékát, és akkor is keresztül viszi. Úgy, hogy közben a mi javunkat akarja. Mert Zakariásnak úgymond a hitetlensége vagy bizonytalansága nem változtatta meg az angyal üzenetét. Nem mondta azt az angyal, hogy hát mivel, hogy nem hittél annak, amit mondtam, ezért nem fog neked születni gyermeked. Az Isten nem adja meg a te kérésedet, mert nem hittél annak. Vagy ha gondoljuk egy másik példára az Ószövetségben, amikor hát egy másik nagy alakja a hitünknek, ugye Ábrahám, aki sokáig várt szintén a gyermekre, és akkor megérkeznek ugye a követek a sátorba, és Sára hallgatózik, és elmondják, hogy most ugye majd születni fog neked gyermek. Sárának gyermeke lesz, és Sára pedig elkezd nevetni, miközben hallgatózik. Ugye? És akkor nem mondja azt a követ, hogy hát mivel Sára nevetett, ezért most nem fogja Isten teljesíteni. Tehát láthatjuk azt, hogy Isten, amikor meghallgatja a mi kéréseinket, akkor tudja azt, hogy sokszor kérünk, de mégis annak ellenkezőjébe is tudunk hinni, mint amit kérünk. Ez döbbenetes, nem? Hogy az ember talán, mert Zakariás is mennyit kérhette ezt, és ott volt a szívében ez a dolog, de amikor meg az Isten azt mondja, na ám, most lesz, akkor mégiscsak annyira tudunk hitetlenek is lenni, hogy abban nem hiszünk, amit kérünk. Ugye ezért mondja a Szentírás is, hogy hittel kérjétek azt, amit kértek. Ne kételkedjetek abban, amit kértek, hogy az Isten megadja azt nektek. Higgyétek, hogy megadja azt nektek. Mondjuk itt azért nehéz az a kérdés, hogy mi van azokkal a kéréseinkkel, amiben hittünk, ugye, de mégsem kaptuk meg. Ez egy másik hosszú téma lenne, hogy miért nem teljesültek bizonyos kéréseink, vagy mi van azokkal, amelyek ugye nem teljesültek, hogy nem az Isten szerinti dolgok voltak azok, amiket kértünk, vagy talán az Isten nem akarta, hogy az úgy legyen. És mert azt is láthatjuk, hogy vannak kéréseink, de a kéréseink mindig alázatban történnek. Ha Istenem, te azt úgy akarod, akkor teljesítsd. És mindig fenn kell tartani azt a jogot, hogy az Isten teljesíti, vagy nem. Tehát kierőszakolni nem lehet az Istentől semmit. Az Isten jó tetszése és hatalma nyilvánul meg akkor, amikor nekünk megad valamit, az ő jó kedvéből adja azt meg, és vannak dolgok, amelyeket megad, kérés nélkül is, mert abban is az ember néha rácsodálkozhat, hogy ugye annál sokkal jobbat és szebbet kaptam, mint amennyit én érdemeltem volna egyrészt, meg amennyit én kértem. Lehet, hogy nem is kértem, de az Isten megadta nekem. És vannak dolgok, amiket meg kérek, és ott meg lehet, hogy van olyan, hogy nem tapasztalom a meghallgattatást, és ott pedig csönd van az életemben. De ebben a történetben is ott van, hogy hosszú évekig csönd volt egy adott kérés alapján, és egyszer az Isten mégis megadta, és kiválasztotta ezt a családot, Zakariás családját, és abba helyezte el Keresztelő Jánost. Elhelyezhette volna más családba is, hogy más családba szülessen meg. Ugye ebben is van egy különleges dolog, hogy a kiválasztásnak az értelme, hogy miért pont ugye Zakariás, mennyivel volt ő jobb a többinél? Vagy mennyivel volt ő jobb pap talán, mint a többi, ugye? Tudunk-e különbséget tenni, vagy gondolni erre, vagy valami osztályozást tenni, hogy ő volt a legméltóbb a papok között, akik éppen ott szolgáltak? Lehet, hogy volt egy másik család is, persze egy feltételezés most az én részem, aki hasonló problémákkal küzdött. Nem egyedüli ez az élethelyzet, amiben ők voltak. Mégis ők kapták ezt meg. És erre jó rácsodálkozni saját magunk életére is, hogy nem érdem szerinti az, amit az Isten velünk tesz. És ez jó is, hogy nem érdem szerinti. Mert ebben az ember fel tud oldódni, és szabaddá tud válni az Isten akaratára, mert nem érdem szerint érzi azt, hogy azért, mert ezt vagy azt tette, azért történik ez vele, hanem érzi az Istennek a szeretetét, hogy igazából szeretet alapú ez a kiválasztás. Hogy az Isten úgy tartotta jólnak, és úgy látta, hogy ebben a családban kell megszületni Keresztelő Jánosnak. És minden akadály ellenére is itt fog felnőni Keresztelő János, ebben a családban fog felnőni, és itt fogja megtapasztalni az ő életében a kiválasztást, és meghallgatásra találtat egy könyörgésed, mondja az angyal ugye Zakariásnak, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. És mi az, amit az Isten készített? Itt ebben a következő mondatban benne is van, ami szerintem nagyon hiányzott az ő életéből. Örülni fogsz, boldog leszel. Örülni fogsz és boldog leszel. Erről egyrészt fel lehet ismerni az Isten cselekvését, hogy az Isten még akkor is, amikor nagyon nehéz helyzetekbe vezeti bele az embert, amikor az ő áldása van az életünkön, a dolgainkon, akkor van egy belső öröm. Egy belső békesség, most ezt így tudnám megfogalmazni, hogy van egy belső megnyugvásunk, egy csendes öröm, ami nem a világból jön, meg nem a külső eseményekből, hanem annak ellenére, hogy ami történik, annak ellenére az Isten elkészíti bennünk ezt a fajta megelégedettséget, örömöt és boldogságot. Ugye Zakariásnak még mindig nem könnyű a helyzete, egyrészt majd meg fog némulni, mivel hogy nem fogadta el ugye a hitetlenkedett az angyal szavára. Ugye ez a némaság is szimbolikus, mondhatom azt, hogy ez azt is jelentheti, hogy az Isten szavája legyen az utolsó szó. Azért némul meg Zakariás most szimbolikusan, azt a némaságot láthatjuk itt, és azt némítja el Isten, mint amikor valaki mond nekünk valamit, de csak azt mondjuk de, és mi elkezdjük az ellenkezőjét mondani, ugye, hogy de akkor ez hogy lehetséges, de akkor mi lesz, Uram, de akkor most nem értem, hogy mi lesz, és jönnek ezek a válaszaink, és valahol elnémította Isten ezt a fajta hangot Zakariás életébe. Nincsen de. Az Isten elvégzi. És te néma leszel addig a pillanatig, amikor meg fogod látni, hogy minden megtörténik úgy, ahogy az Isten megígérte. Tehát csendben távozik majd Zakariás a templomból, senki ugye nem tud beszélni, nem tudja megosztani, amit kapott. megoszthatta volna, de ez az idő ugye elmúlt, az Isten elvette tőle ezt a lehetőséget. Másrészt lehet, hogy jó, hogy be kell zárnia magába ezt, ez most csak neki szól, és az ő családjának. És elviszi haza ezt az üzenetet, és ugye minden úgy történik, ahogy az angyal elmondta, de fontos információkat kap a születendő gyermekről. Tehát az Isten persze pontosan elmondja neki, hogy ki lesz az, aki meg fog születni. Minden szülő számára ez egy nagy kérdés, nem? Ki lesz a gyermekem, mi lesz belőle? Gyönyörködik a szülő a gyermekébe, vágyódik arra, hogy értékes élete legyen, és sokat aggódik egész életében, amikor ugye megszületik, utána is figyelemmel kíséri, és sok mindent meg akar tenni az érdekében. Hasonlatos ez a történet a sámueli történethez, amikor ugye Anna imádkozik, szintén egy ilyen életút, amikor Anna is párhuzamba állítható Erzsébettel, mert egyfajta szégyen volt az, hogy nem lehet egy gyermeke, vagy ő ezt ugye szégyelhette magában, mint ahogy Anna is sok fájdalma volt abból, hogy ugye neki nem lehet egy gyermeke, és Anna is imádkozott az Úrhoz, hogy visszaadom neked a gyermeket, hogyha megadod nekem, és ugye megszületett Sámuel próféta. És akkor vissza is adta a gyermeket. Ugye ott volt egy édesanyának egy ilyen szívbeli kérése, Isten megadta rá a választ, és ő be is tartotta a fogadalmát. Itt pedig azt jelenti ki, Isten megelőlegezi azt, vagy nem is várja Zakariáséktól, hogy ők visszaadják az Istennek, hanem egyértelműen kinyilvánítja Isten, hogy ez a gyermek az övé. Tehát nincs még arra esése, hogy azt mondjuk, azt az illúzióba ringassuk bele magunkat, mint szülők, hogy ez a gyermek a miénk. Hanem egyértelműen közül, hogy ő benne profétai lélek lesz, ő az Isten ember lesz, ő lesz az, aki el fogja készíteni ugye a messiás útját, és ő lesz az, aki sokakat majd az Úrhoz, az Istenhez fog vezetni. És a papság és a profétasság között volt egyfajta feszültség. Nem mindig esett egybe a kettő. Hát mint ahogy Keresztelő János se papként működött, úgymond az apai hivatás nem követte, és nem a templomba szolgált. Keresztelő János a puszták embere lett. Mint a profétai hagyományban is láthatjuk, hogy a papság és a profétaság között volt egy, nem azt mondom, hogy szakadék, de egy különbözőség. Hát voltak proféták, akiket Isten kiválasztott magának, de nem mindegyik volt pap közülük, hanem elhívott magának profétákat, és sokszor volt az, hogy a proféta szemben állt a papsággal, és úgy képviselte az Isten akaratát, mert hogy a papság nem képviselte éppen az Isten akaratát, ezért jött a proféta, és hirdette az Isten igéjét. Tehát itt is ezt láthatjuk, hogy a papság és a profétaság megjelenik egy családon belül, és kinyilvánítja Isten, hogy profétának szánta az ő gyermekét, még véletlenül se próbáljon belőle papot csinálni, most idézőjelben, mert neki más az útja. Más az útja. Egyfajta nazireus, tehát már anyja méhétől kiválasztva van. Ugye részegítő italt nem iszik, ez hasonlatos Sámsonhoz, ő is ugye nazireus volt, Istennek szentelt volt, és innen ered az a fajta létmód, amiben ugye Keresztelő János mozgott, hogy ugye tevesszőruhát viselt, hogy sáskát evett és erdei mézet, tehát volt benne egy ilyen archaikus ág, hogyha valaki ránézett, akkor azt láthatta, hogy mintha a régi időkben valaki ide jött volna, és most hirdetné a profétai szót, mint a régi nagy proféták, Illés vagy Elizeus lépne elénk, akkor most itt van Keresztelő János. És nagy lesz az Úr előtt, azt mondta a profécia. Másik érdekesség, hogy az atyák szívét a gyermekekhez fordítsa. Tehát nem az van, hogy a gyermekek szívét az atyákhoz. Tehát egyfajta generációs fordítás van az Isten akaratában, hogy nem a gyermekek szívét fordítja az atyákhoz, hanem az atyák szívét fordítja a gyermekekhez, hogy az Isten újat fog kezdeni. Hogy ebben is látszik az, hogy Isten, az Isten lelke új dolgot, új szövetséget ad, és neki gyermekei lesznek már, Istennek fiai lesznek. Tehát most így kell egy kicsit felfogni. Isten, amikor Jézus Krisztusban új szövetséget ad, Isten fiaivá fogadja az övéit. Tehát mindannyian Istenünk gyermekei leszünk. És ezt kell majd megértenie az atyáknak, így mond, az ószövetségi gondolatkörben élőknek, azok úgymond, azok képviselik az atyai hagyományt, Ábrahám utódai vagyunk, mi Ábrahám a mi atyánk, ez úgymond az atya népe, akik ugye az ábrahámi vonalon hisznek, az Ábrahám örökösei, meg a mózesi vonalon mennek, azoknak a szívét oda kell fordítani. Oda kell fordítani, és ez lesz az ő útja, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, vagyis a gyermekek itt ebben az esetben az Istennek a gyermekei. Mindazok, akik hisznek majd a megváltóban, az üdvözítőben, az atyáknak majd ezt meg kell látni, fel kell ismerni, mint ahogy Keresztelő János mondta, hogy őt kövessétek, ne engem kövessetek, ugyanem őt kövessétek, és mindenkinek a szívét próbálta oda fordítani az eljövendő Krisztushoz, hogy az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, és felkészült népet állítson az Úr elé. Tehát mindeneket lezárva, milyen érdekes, hogy egy ember, aki felnő, ugye gyermek, és mondhatjuk azt, hogy bármi történhet, hiszen egy személyiség kialakul. Ki tudja, hogy mi lesz ebből a gyermekből? Bármi történhet vele, más lehet az irányultsága. Még nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a gondolatai. Hogy az Isten ilyen csodálatosan el tudja tervezni egy embernek ugye az egész életútját, hogy az Isten előtt már nem titok az, hogy mi történik majd 30 év múlva. Amikor Keresztelő János ugye ott van, és közel Jézussal egyidős. Ugye Keresztelő János is, Jézus 30 évesen kezdi el ugye körülbelül a tanítói hivatalát, egy kicsit előbb kezdi el ugye Keresztelő János meghívni az embereket Jézushoz, és elkészíteni az útját, de közel egykorúak ők. És együtt végzik ugye az Úrnak a szolgálatot. És az, hogy ez most önmagunkra vonatkoztatva, és érdekes, hogyha visszafejtjük ezt a dolgot, hogy nekünk is van egy rendeltetésünk. Tehát jó oda visszamenni, vagy visszakérdezni az Istentől, és újra kérni azt, hogy ezt a rendeltetést, amire engem szántál, hogy annak megfelelni. Mert ez igazából minden egyes ember életének és boldogságának a célja. Amikor helyemen vagyok, amikor megtalálom önmagamat, és jó helyen vagyok, lehetek én bárhol és bárki. Tehát nem kell olyan értelemben nekem nagy embernek lennem, most nem ezt akarom kihozni, mindenkinek Keresztelő Jánosnak kell lenni. Nem mindenkinek, akkor azt mondom, hogy azzá válhat mindenki, és azzá tud válni mindenki, akivel az Isten megalkotja. És önmagában ebben, hogyha ezt fölismeri az ember önmaga életére, és rá tud csodálkozni, és el tudja fogadni az életét, úgy, mint az Istentől rendelt életet, és abban otthonra lel, és beteljesíti azt, legyen az a legkisebb dolog is, ugyanolyan értékes, mint a Keresztelő Jánosi életút. Tehát ezt szeretném csak aláhúzni, hogy ha így nézzük, ugye anyám méhében formáltál engem, hogy már titkon rejtve, de ismertél engem, ugye ez a profétai látásmód, ez érvényesíthető a hétköznapi hívő életekre, emberekre, a saját életünkre is, és jó ebbe belegondolni, hogy ennyire komolyan és pontosan történik minden, úgymond az életben. És ebből erőt meríteni, és megtalálni azt az igét, azt a vezérmotívumot, amit az Isten a mi életünkre vonatkozóan szánt küldetésképpen. És jó értelemben mondom ezt a küldetéstudatot, hogy az embernek nem elvakultan kell, hogy küldetés tudata legyen, hogy igazából vakon megy valami felé, meggyőződve arról, hogy ez már pedig így lesz, és aztán nem így van, hanem tiszta látásmóddal, őszintén és nyitott szívvel fölismerni, hogy mi az, ami az én számomra adatik az Istentől, és abban hűségesen megállva ott lenni a helyemen. Keresztelő Jánosnál azt láthatjuk, hogy amit róla az Isten elmondott születése előtt, azt ő beteljesítette. Már láthatjuk, hogy Keresztelő János is elbizonytalanodott, mikor Jézus már elkezdett tanítani, és kételjei voltak, és követeket küldött, hogy valóban te vagy az, akit ugye vártunk. Ennek ellenére is ott lehet bennünk a kételkedés, ugye? Ott lehet bennünk, hogy csak ugyan, tényleg így van. Jól láttam én azt, hogy te vagy az. Mert ugye Keresztelő János előtte rámutatott, hogy te ő az. Hát hallotta a hangot is, hogy ugye ez az én szeretett fiam, ugye őt hallgassátok, és mégis utána elbizonytalanodott és követeket küldött. Tehát ott van ez az emberi oldal bennünk, és erre ezt jól látni, de nem szabad megijednünk ettől. Ennek ellenére is az Isten végez viszi az ő akaratát. Tehát advent, a várakozás és az megérkező Isten, aki mindent szépen elrendez és az életünkbe beteljesít. Ezért tudjunk hálát adni, és így tudjuk várni ugye a saját életünkben is az Isten munkálkodását. Engedjünk ennek. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.